Kiemelkedő. A Győr és a Ferencváros párharca mellett az élvonal erejét a középcsapatok folyamatos fejlődése adja. Így nincs előre lefutott mérkőzés. Kövesse ön is a női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Nemzeti Sport Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai bajnokunk Csonkics Tünde, aki 4 alkalommal volt tagja a magyar válogatottnak sakkolimpián, ezek közül 80-ban és 94-ben ezüstöt, 84-ben bronzérmet szerzett, 92-ben pedig a 4. helyen végzett, és már integet is, hogy nem így volt, hanem...
82 volt a bronzérem.
Köszönöm
jaj,
szépen
mindegy,
a javítást.
Mindegy, nem érdekes.
Ezen kívül pedig magyar bajnok és nemzetközi nagymester, sőt minősített bíró.
Nemzetközi versenybíró vagyok, igen.
Azt mondd meg, hogy mit csinál egy versenybíró egy sakversenyen. Tehát az annyira egyértelmű, tehát elkezdik a jászvát, megtolják E4, és aztán a végén pedig valaki vagy feladja, vagy mattot ad, vagy felajánlják egymásnak a döntetlen. Mit csinál egy versenybíró?
Közben igen, éberen kell figyelni, hogy mi történik a versenyteremben. Ellenőrizik el a lépésszámokat, ellenőrizik el az órát, bár minden digitálisan megvan, és igazából digitálisan is tudnánk követni, talán a szabályok kicsit elmaradnak a fejlődés mögött. Kötelező fél óránként ellenőrizni, hogy hány lépést tettek meg a játékosok, azt egy papírra felírni. Kötelező azt nézni, hogy nehogy valami csalás történjen, most már rengetegféle csalás van, már van az anticsalásbizottság is, hogy hányszor megy ki az illető a mosdóba, hányszor jár ide-oda, esetleg beszélgete valakivel.
Alfonzónak volt egy pamfletje, amikor a Fischer-Spassky mérkőzés volt, hogy Fischer mi mindent próbált meg azzal, annak érdekében, hogy kizökkentse Spasskyt, de azért ennyire durva dolgok gondolom nem történnek.
Hát történnek. Elrejtett telefon a WC-ben mondjuk, és kirón a sakkozó, és akkor ez nem egy egyszerű telefon, hanem már szinte egy komputer kielemzi a partit, visszarohan, meglépi azt, amit látott a telefonján.
És akkor egy női bíró bemegy a férfi WC-be, és megnézi, hogy van-e ott egy telefon?
Dehogy megy be, csak figyel, és akkor szól. De okay. Ezek megtörtént események, vagy egész ilyen láncok vannak, hogy ő szól annak, ő szól amadnak, aztán az is szól valakinek, akkor valaki elemzi, akkor a láncon visszajön a lépés. Tehát hihetetlen, hogy most már milyen tágtere van a digitális csalásoknak.
Ugye 10 évesen kezdtél el sakkozni, miért? Miért nem valami olyan sport, ami, már bocsánatot kérek, mozgással is
jaj,
jár?
Rengeteg ilyen sport volt, hát úsztam. Nem is tudom, labdáztam mindenféle játékokat, hát ez benne volt, csak az anyukám vette sakkot, nem tudom, talán karácsonyra, és akkor így jött a sakkozás, akkor az apám a szomszéd gyerekkel elkezdett sakkozni, akkor én néztem és megtanultam.
Ugyanakkor pedig van bölcsész végzettséged és építőipari végzettséged is, ugye az IBL, illetve az ELTE volt.
Igen.
És valahogy én úgy érzem, hogy te viszonylag hamar felmérhetted azt, hogy sakkozásból olyan nagyon megalapozni az embernek a hátralévő életét nem lehet, ezért utána néztél más szakmáknak is. Vagy ez tévút?
Ez abszolút tévút. Tehát a 70-es évekről beszélünk, mikor érettségiztem 77-ben, 78-ban. És ugye az anyám ragaszkodott ahhoz, hogy valami legyen, akkor kiválasztottam a műegyetemet, aztán rájöttem, hogy én egyáltalán akarok mérnök lenni, viszont matek-fizika tagozatra jártam, és akkor jaj, hát akkor beadjuk hová, ha nem a műegyetem, akkor az IBL-re, de igazából már akkor is bölcsész szerettem volna lenni, elvégeztem ezt az egyetemet, de közben már 80-ban játszottam a máltai olimpiai csapatban. És amikor befejeztem a főiskolát, akkor mentem tovább, és akkor lettem bölcsész, mert igazából szerintem én inkább bölcsész vagyok, mint sem mérnök. És amikor volt lehetőség, hogy bennmaradhassak az egyetemben, mint tanársegéd, akkor mondtam, hogy nem. Tehát itt az, hogy ilyen hagyományos pályákra menjek, az egyszerűen kizárt dolog volt, mert annyira vágytam a szabadságra. Tehát lehet, hogy kicsit azért lettem sakkozó, mert azt a szabad útlevelet jelentette. Tehát ez az az időszak, amikor 3 évente egyszer mehettél külföldre, lehetett $100, ez később finomodott, és már 2 évente mehettél egyszer, akkor talán 100 vagy $200 lehetett. Én meg akkor mentem külföldre, amikor akartam. Nyilván nagyon sok pénzbe került, tehát az első külföldi versenyre úgy mentünk el a barátnőmmel, amikor ez egy open volt, saját magunkat, hogy finanszírozzuk, hogy megnéztük, hogy csak az első hely fedezi a tuti költséget és a szállodát.
Meg kell nyerni.
Meg kell nyerni. Abszolút nem értettünk hozzá, pont Svájcot választottuk ki, és akkor első másikok lettük, megnyertünk, és akkor onnan már jöttek a nemzetközi versenyek, mert láttuk, hogy ez megy. Közben volt persze az olimpia 80-ban Máltán, 82-ben Lucernben, de az megint más volt, amikor csapat volt, és az állam fizette az utazást, vagy volt pár klub összejövetel, amikor a strasburgi csapattal játszott az akkori csapatom, az megint olyan volt, hogy akkor a klub fizette. De amikor saját zsebből kellett, akkor ki kellett bizony számolni, hogy hányadik díj az, ami fedezi, és hogy mekkora esélyünk van. Tehát én úgy láttam, hogy Magyarországon itt be vagyok zárva, tehát ez olyan volt, mint egy börtön. Tehát nekem a sakka kiutat jelentette ebből a börtönből.
De a sakk révén, ugye azon túl, hogy eljutottál különféle országokba, azon túl ismeretségeket is szereztél, és talán megnyílhattak volna még további utak is, nem? Mégis Magyarországon mással foglalkozva csináltál magadnak pénzt, háttéréletet, hátországot.
Ez úgy volt, hogy addig voltam profi sakkozó, amíg leomlott a berlini fal, akkor úgy gondoltam, hogy ránk tört a szabadság, és akkor gondoltam azt, hogy akkor most nézzük meg, hogy mi van Magyarországon. Tehát 92-ben a Fülöp-szigeteken még volt egy sakkolimpia, hogy negyedek lettünk. Nekem az volt az egyik legkedvesebb olimpián, mert ott már felosztott, felbomlott a Szovjetunió, és rengeteg volt szovjet tagköztársaság, rendelkezett nagyon-nagyon erős csapattal, tehát a negyedik hely az bravúros volt, és utána 94-ben még a polgárlányok és a Mádi Ildikóval volt egy moszkvai olimpia, de ott már igazából alig sakkoztam. Tehát ez az időszak, amikor én elkezdtem itthon vállalkozni.
Mivel?
Hát először mindenféle dologgal, még egy MLM üzletet is csináltunk a barátnőmmel, aztán 2000-ben kezdtük el az építési vállalkozásunkat.
De ez hogy lehetett akkor telket venni, és akkor meg honnan volt rá pénzed?
Semmi pénzünk nem volt, összesen volt ipari formatervező volt, ilyen akármilyen iskolákat végeztem, az identitásom mindig a sakkozó maradt, tehát én meg voltam egy sakkozó, és így összeadtunk 1,5 millió forintot az akkori 300-400 milliós beruházáshoz. És akkor bementünk az önkormányzathoz, megbeszéltük, hogy adunk érte majd a telekére egy lakást, hadnak egy telket, akkor megbeszéltük a tervezővel, aki most már a műegyetem dékánja egyébként, hogy kifizetjük majd, ha eladtuk a lakásokat. Tehát így összehoztuk a dolgot, 1,5 millió forintból felépült határidőre. Az április 1-je volt 2001, és határidőre felépült a házunk, teljesen rendben volt, megvették tervrajzról a lakásokat, sőt a végén ott verekedtek, meg hát majdnem, meg sírtak, akiknek már nem jutott. Ez egy 29 lakásos társasház volt, az alsó szintjén pedig egy üzletsor. Ez volt ott a Corvin Szigony projektnél az első ház, ami felépült.
De azért ehhez kellett bátorság, hogy tulajdonképpen nagyjából az 1%-ával rendelkeztetek annak az összegnek, ami kellett volna, vagy 2-vel?
Nem bátorság kellett hozzá, soha nem bátorság kell, hanem, és ez lehet, hogy a sakkból jön, kell látni az út végét. Tehát ha valamit eltervezek és végiglátom, akkor ahhoz már nem kell bátorság, mert azt tudom, hogy meg tudom csinálni. Jó, nyilván az első pillanatban azt hittük, hogy 2000-ben úgy bankhitel kell. Bementünk a bankba, ott ült egy ügyintéző, aki mondta, hogy jönnek ide mindenféle emberek egy büdös vas nélkül, és hát akarnak itt építeni ilyen-olyan dolgokat. Oké, kimentünk, és gondoltuk azt, hogy majd 20 évben is ott fog ülni az ügyintéző, nekünk meg akkor már lesz egy csomó lakásunk. És ez valószínűleg így is történt. Hát ha végiglátod azt, hogy mit szeretnél, tehát eltervezed és a befejezésig le tudod vetíteni magad elé, hogy mi fog történni, akkor nincs benne kockázat. Tehát annak kockázat, aki nem látja az elejétől a végéig az utat.
De ez a sakkból jön. Itt volt vendégem egy öttusázó, aki azt mondta, hogy ha valaki öttusázni megy, gyerekkorában, az biztos, hogy felnőtt korában is megállja majd a helyét. És én úgy látom, hogy a sakkozókra is hasonló a definíció, mert hogy onnan jöhetett az, hogy te láttad ennek az építkezésnek a végét, és belemertél vágni, mert tudtad lépésről lépésre, ahogy a sakkban is, hogy mit kell csinálni, és ha azt csinálod, jól csinálod, meg lesz az eredménye.
Igen, és egyáltalán nem éreztem, hogy bátor vagyok, azt éreztem, hogy kezdek magammal valamit. Tehát valószínűleg valami más is kell, mert nagyon sok nagyon jó sakkozó van, sőt nálam sokkal jobb sakkozók. Én azt mondom, hogy kell egy kicsi plusz spiritus. De picikét lehetséges, valaki mondta, hogy ahhoz elkezd egy vállalkozást, kicsit bolondnak kell lenni. Tehát nem lehet ilyen átlag szinten, ilyen átlag rezgéssel működni, hanem elég nagy amplitúdóval kell le-fel mozogni, és akkor ha megvan benned az az őrület, ami kell ahhoz, hogy valami szokatlan elindíts, akkor meg tudod csinálni.
Csonkis Tündével beszélgetünk itt a Bajnokokban, és van egy-két olyan dolog, amit a sakkban nem feltétlenül értek. Egyrészt, hogy miért kezdenek mindig gyalog E4? Hogyha visszanézek mondjuk nagyon profi világbajnoki mérkőzéseket, akkor hát mondjuk 100-ból 92 alkalommal E4. Mi ennek az oka? Megnyitja az utat a vezérnek meg a futónak? Vagy mi az oka?
Ez igen érdekes, mert nagyon sokan kezdenek a mellette levő gyaloggal, D4-jel is. De igen, azért, hogy elfoglalják a centrumot, ugye az a középső négy mező, és ha azt elfoglad, akkor már egy piciket télerőnyöd van, és persze a futóútját is, ahogy nagyon profin látod, megnyitja az utat, és akkor a figurák könnyebben tudnak fejlődni. Ennyi körülbelül. De nagyon sokan más taktikát választanak, tehát nagyon sokan kezdenek huszár F3-mal is, és akkor átadják az ellenfélnek a kezdeményezést. Tehát vagy elfoglalom a centrumot, és védem, és támadok, vagy pedig megvárom, az ellenfél foglalja el, és akkor kivédem a támadását, és ravasz módon berobbantok ott valamit. Tehát többféle stratégia van.
Te melyik voltál? Támadó voltál mindig, vagy próbáltál kivárni?
Nem, én azt hiszem, hogy ilyen aktív támadó játékos voltam körülbelül.
Te amúgy is olyannak ismertelek meg, mint aki a falon is átmegy.
Érdekes. Tényleg?
Tényleg, hát hogyha valamit szeretnél, akkor érvekkel, logikai magyarázatokkal azokat az embereket mindig meggyőzöd, akik döntéshelyzetben vannak, legalábbis én így látom.
De biztos erre a legújabb dologra gondolsz, hogy abbahagytam az aktív vállalkozást, eladtam a szállodámat, ami utoljára becsúszott. Jó, és gyakorlatilag meghalt a cégtársam, és így 7 év óta már igazából úgy nem nagyon csinálok aktívan semmit, és akkor megkerestek 2 évvel ezelőtt, hogy legyek az egyik prominens szakosztálynak a szakosztályvezetője, és ott, mint új emberbe robbantam ebbe az egyesületbe, és ott kellett bizonyos újításokat hozni, meg bizonyos dolgokat keresztül verni észérvekkel, de én azt mondom, hogy az egyesület maga is nyitott volt a változásukra.
De ezek az észérvek, ezek mindig nálad alá vannak támasztva elég komoly háttérrel. Most gondoljunk arra, hogy ez a csapat például kijutott a bajnok csapatok Európa kupájára. Hát erre egyrészt régen volt példa, másrészt fantasztikusan szerepeltek. És te úgy vitted végig ezt az utazást, itt ugye 6 vagy 7 embert kellett külföldre kivinni, talán Görögországba, te magad is kint voltál, hogy gyakorlatilag a nulláról indultál el.
Igen, a nulláról indultunk el, és ez úgy volt, hogy a csapat elhatározta, vagy illetve volt egy ilyen vágya, hogy kijusson a bekre. Az egyesület sajnos nem tudta ezt a gondolatot támogatni, ezt az ügyet támogatni, mert az eltervezett költségvetése nem tette lehetővé, és akkor ugye azt mondták a játékosok, hogy akkor ez nem megy. És akkor mondtam, hogy dehogy nem megy, és ez a vállalkozói múltomból táplálkozik, akkor csinálunk egy nyári tábort, és a bejövő pénzt a bekre költjük. És egy hihetetlenül sikeres nyári tábort sikerült szervezni. A legjobb sakkozóink voltak ott, előadásokat tartottak teljesen ingyen az ügy érdekében, és a bejövő pénz éppen elég volt arra, hogy a csapat kimenjen. És ez gyönyörű, hogy meg tudták saját maguk szervezni maguknak ezt a bekrészvételt. Ez egyébként sokkal több erőt ad, mint hogyha az egyesület finanszírozta volna. Hát úgy gondolom, hogy igazi csapattá váltunk.
Amit még nem tudok pontosan, az az élő pontok rendszere. Egyrészt nem tudom, hogy miért írják nagy évvel az élő pontokat. Neked ugye volt 2018 novemberében klasszikusakban 2165.
Az már gyereki élő. 2370-en volt. Az volt az, ami az egy valóságos élő volt. Igen, igen, és azokban az években 2350-2370 körül mozogtam. az akkor a női világranglistán a 12. volt, és az egy elég nagy siker volt, 12-14 holt versenyben.
Hogy számolják ki az élő pontokat?
Mindenféle számítások alapján kompjúterprogrammal számolják ki, és az élő Árpád az egy magyar származású matematikus volt, és ő dolgozta ki ezt a rendszert, és azért írják néha nagy évvel, mert az ő nevét írják le. De most már ez annyira hétköznapivá vált, hogy nagyon sokan kicsi betűvel írják, és azt se tudják, hogy ki volt az az élő Árpád.
Vissza még a sakkhoz egy kicsit, aztán beszélünk a szállodáról is, hogy akikkel Magyarországon sakkoztál, akár egy válogatottban, akár csak a sakkversenyeken, azok milyen képességűek voltak, mert hogy hihetetlen sikeres magyar sakkozóink vannak nőben és férfiban is, és te nagyon szerényen azt mondtad, hogy sokan voltak nálam jobb sakkozók, ez min múlik? Gyakorláson, vagy képességen, vagy eltöltött időben, vagy mi? Hát, mitől lesz az ember jó sakkozó? 0-24-ben sakkozik?
Egyrészt van a tehetség, ugye, de az önmagában igen kevés. Tehát amikor valaki megkérdez, hogy húzhat-e ezt vagy azt a sakktáblán, akkor azt mondom neki, hogy ha 10 éven keresztül napi 10 órát sakkozik, mint ahogy a polgárék napi 10 órát sakkoztak, vagy még többet, 3 különböző edzővel, mert azok elfáradtak, vagy a Rapport Ricsi is napi 10-12 órát sakkozik a mai napig, akkor utána bármit húzhat. Tehát nagyon fontos, hogy mennyit gyakorolsz, mennyi partit ismersz, milyen típusokat ismersz. Tehát óriási a különbség egy nagy mester, meg egy nemzetközi mester között. Tehát most be is vezettük abban a klubban, ahol szakosztályvezető vagyok, hogy szuper nagy mesterek tartanak edzéseket nemzetközi mestereknek, mert nagyon erős egy nemzetközi mester, de egy világklassz és nagy mester az annyival erősebb, hogy azt itt igazából el sem akarom mondani, tehát nagyon-nagyon sokkal, de sokkal erősebb. Megbecsülve a nemzetközi mestereket is persze, mert az is egy komoly szint.
Egyszer voltam egy sakk edzőtáborban, ott töltöttem egy napot, kamerával vettük, hogy mit csinálnak a gyerekek, és partikat elemeztek. És kérdeztem tőlük, hogy akkor, amikor játszanak, akkor vissza tudják idézni ezeket a mondjuk Spassky, Polugajewski annak idején, vagy bármelyik más kiváló sakkozónak a mérkőzéseit, hogyha ugyanebben a helyzetbe került, akkor mit lépett? És azt mondták, hogy igen, ez megjelenik előttük. Ehhez valamilyen nagyon komoly képesség kell, nem?
Ez olyan, mint amikor énekes vagy, és akkor a dalokat kívülről tudod. Nekem voltak ilyen szimultányaim, főleg Franciaországban, hogy sakkoztam 6 éven keresztül, és volt, amikor olyan 70 táblás szimultánt adtam. De voltak kisebb szimultánok, nagyobb nem igen volt, és akkor találkoztam néha emberekkel, akik mondtak, hogy ismernek, de az arcmemóriám nem annyira jó. És akkor azt mondta, hogy hát játszottunk egy partit, és milyen megnyitás volt. Ját a Nimzóból volt ez, meg az, meg amaz. Á, persze, és akkor ott ült egy királyindői, meg egy vezércsel között. Tehát még azt az egész sort látom, tehát látom azokat a partikat, amik a szimultánon zajlottak. Egymás után, egymás mellett. De persze, pontosan. Tehát ez természetes, de ez egy normális képesség. Sőt, minden sakkozó tud vakszimultánt adni.
Vagyis?
Hát az azt jelenti, hogy háttal ülsz, és akkor mögötted játszanak. Én 3 táblán adtam vakszimultánt, én gondolom, hogy az egy kicsi teljesítmény, gondolom, hogy sokkal több sakkozók sokkal több táblán tudnak ilyeneket csinálni.
De onnan tudod, hogy a másik mit lép?
Hát itt van a fejemben, az volt. Ma már nincs semmi a fejemben, ami ugye a sakkal kapcsolatos, de régen ott volt.
Volt egy Csonkics Sakk Akadémia is. Vagy van is még?
Nem, az nincsen. Az egyik kedves barátom, Ribizoli mondta, hogy csináljunk egy sakkat akadémiát, és segít is benne. És akkor csináltunk, az működött kb. Egy évig, nagyon sok jelentkező volt. Direkt erre a célra átépítettem egy nagy lakást, ilyen több mint 100 négyzetméter volt, hogy elférjenek a gyerekek. De aztán rá egy évre megvettem egy szállodát, és akkor a kettőt már nem tudtam kellő gondossággal csinálni. Na, és akkor később el is adtam ezt a helységet.
Beszéljünk akkor a szállodáról, igen. Mert azért az se úgy van, hogy az ember gondol egyet kedden reggel, hogy hopp, arra ébredtem, hogy veszek egy szállodát.
Igen.
Te mégiscsak erre ébredtél egyik nap.
Hát ez olyan volt, hogy én akkor már aktív építési vállalkozó voltam, és az volt a kérdés, hogy építek magamnak egy szállodát, vagy veszünk magunknak egy szállodát. És az építkezésből az úgy teljesen nem ment, és akkor volt itt egy budapesti szálloda Baross utcában, amit úgy láttuk, hogy eladó, éppen kezdődött a gazdasági csőd 2006-7-8, láttuk, hogy az építőipar összeomlik, és akkor még szinte az utolsók voltunk, akik tudtunk egy óriási, ilyen milliós nagyságú eurós hitelt kapni, és akkor abból az a kiegészítve a meglévő dolgokat sikerült megvásárolni. Ez egy 40 szobás szálloda volt, nem is tudom, 6 szintes plusz még a mélygarázs, szóval egy elég kellemes szálloda volt.
És azt vezetted egyedül?
Hát nem egyedül vezettem, mert volt egy 13 fős személyzet, meg ugye akkor még élt az a cégtársam, akivel mindent együtt csináltunk, de bizony nagyon mókás volt az elejem, az első hónapban egy száj japán turista sétált ott, és ott volt a 13 alkalmazott, aki kiszolgálta, tehát itt kezdeti nehézségek voltak, de aztán valahogy, amikor adtuk, akkor már egy fúra tele lévő szállodát adtunk el.
Csonki Stündével beszélek, sakkozó, és amikor egyeztettük ezt a mai interjút, akkor azt mondtad, hogy nem biztos, hogy tök jó lesz ez a mai nap, mert hogy hajléktalan sakk rendezvényre mész. Ez hogy jött az életedbe?
Ez úgy, hogy most, hogy így szakosztályvezető lettem, így kicsit visszajöttem a sakkéletbe, meghívtak, volt a budapesti sakkolimpia 24-ben, oda meghívtak, mint nemzetközi versenybírót, és valahogy így sikerült fölvenni a szálakat, vagy nem is vettem fel, visszajöttek a szálak. Én úgy látom, ennek a sakkozásnak egy ilyen igen erős, fenntartó, megtartó ereje van, és akkor úgy jöttek mindenféle kérések, meg ajánlatok, tehát rögtön megkértek, hogy legyek például a női világkupán Batumba versenybíró, hát csak pislogtam, mert ez egy akkora olyan megtisztelő ajánlat volt, ami úgy nem szokásos, és így, hogy visszatérek 30 év után, 30-40 év után, ez egyszerűen hihetetlen volt, és a Nemzetközi Sakkszövetség, a FIDE pedig mondta, hogy ha szeretném, akkor szívesen beválasztanak a Social Commission-be, és így beválasztottak, és egy tagja lettem ennek a Szociális Bizottságnak, ami szintén egy csoda. És akkor kérdezték, hogy akkor mit szeretnék csinálni, mi lenne az a szociális munka, és akkor arra gondoltam, hogy akkor legyen a hajléktalan sakk. A Városmajorban ott van egy park, ahol nagyon gyakran sakkoznak, ott nagyon sokszor láttam hajléktalanokat, akik szintén ott nézik a sakkozókat, és ezek rendkívül okos, intelligens emberek, az egyik gyógyszerész, a másik tanár, és valahogy megbicsatkodt alattuk az élet, kicsúszott a lábuk alatt arról a talaj, és arra gondoltam, hogy ezeknek az embereknek lenne valami olyan lehetősége, ami esetleg segít visszajönni a normál valóságba, akkor az egy csodálatos dolog lenne. És akkor beszéltünk a Fedél nélkül szerkesztőjével, és akkor mondta, hogy rendben van, akkor itt van a Menhely Alapítvány, itt van a Kürt utca, ott van a szerkesztőség is, és akkor annak a keretein belül ott kezdjük el csinálni. Már 6 alkalom volt, és az elején 2 voltunk, most meg már 12 voltunk legutóbb, és most már azon gondolkoznak a hajléktalan sakkozók, hogy kéne csinálni egy egyesületet, kéne majd csapatbajnoki versenyeken játszani. Tehát, hogy vannak terveik, elkezdték komolyan venni a sakkot, mondták, hogy most már ne csak játszunk, hanem tartsak nekik edzéseket is. Ez csodálatos dolog, nagyon jól érzem magam. Tehát nagyon okos, intelligens emberekről van szó, akik valahogy ilyen helyzetbe kerültek, ami hát egyszerűen döbbenet.
Mutat, hogy a sakknak van egy ilyen összetartó ereje, és hogy visszafogadtak ennyi idő elteltével, és mindenki abszolút pozitív volt, amikor újra megjelentél a sakk életben?
Sokan voltak nagyon pozitívak, persze, és ami a csodálatos, hogy ezek a felkérések olyan emberektől jöttek, akik nem is ismernek, mert hát én most már 67 éves vagyok, és ezek ilyen 40-50 éves, hát egy következő generáció, és mégis valahogy hallottak, tudtak, nem tudom mit tudtak, de valahogy megkértek, és ez csodálatos volt. És rögtön otthon éreztem magam, mert megjelent egy irigységfaktor, tehát van egy ilyen rész is, de ezzel nem foglalkozunk. Tehát ugyanúgy, mint amikor profi sakkozó voltam, és nagyon jól dübörgött a szekér, mentek a versenyek, minden nagyon jó volt, akkor is volt olyan, aki egy kicsit irigy volt a sikerekre, és most is megjelentek olyan emberek, akik egy picikét irigyek a sikerekre, de ezzel foglalkozunk.
De hogy mennyire ápolod a múltnak az emlékeit, most vagy a kellős közepén, vagy a vége felé a forintos győző emlékverseny megszervezésének?
Igen, a győző az egy előttem lévő nagy generációnak volt a tagja, olimpiai ezüstérmes, és a forintos Éva, az ő felesége megkért, hogy most lenne a Győző 90 éves, csináljunk valamit, mert a Győző egész életében nem TK-s volt, és hogy megérdemelne, hogy legyen egy nagy rendezvény, és ezért most csinálunk egy nagy nemzetközi versenyt, 3 nagy mesterversenyből fog állni, egy nemzetközi mesterversenyből, és egy kisebb amatőr csoportból.
És hogy állnak a szervezések? Mert úgy tudom, hogy írek is érkeznek, mert hogy volt annak idején egy nagy mérkőzés.
Igen, ez nagyon különleges dolog, hogy jönnek írek. Az írek ezelőtt 40 éve kikaptak az akkori MTK válogatottól, és most meg szeretnék ünnepelni a vereséget. Hát ez egy rendkívül furcsa dolog, de legyen, és akkor ők is eljönnek ennek a versenynek a megnyitójára. Másnap vendégül látnak minket az írnagykövetségen. Tehát ez egy ilyen, csinálnak egy dokumentumfilmet erről az eseményről, bemegyünk a sakszövetségbe is velük. Ez egy ilyen egész különleges dolog. Általában az a jellemző, hogy a vereségeink színhelyére egyáltalán nem megyünk vissza, de ők jönnek. Ennyi.
Akkora energiát, vitalitást érzek benned, hogy én azt is el tudom képzelni, hogy a következő 10 vagy akár 20 évre is vannak terveid.
Persze, hogy vannak terveim. Én egyáltalán nem érzem magam ilyen nyugdíjasnak, aki csak úgy lébecol. Persze, vannak. Mindig gondolkodom mindenféle vállalkozáson, rengeteg ötletem van. A sakk területén is vannak ötleteim. Szeretnénk menni jövőre megint a Bekre, szeretnénk egy még nagyobb nyári tábort. Szeretnék még nagyobb versenyeket rendezni, ahogy most úgy néz ki, hogy februárban is lesz egy óriási nyílt verseny, amit felvállaltam egy kedves barátnőmmel, az Education Commission-t vezeti a FIDE-nél, és akkor ketten rendezünk egy óriási fesztivált. Tehát ez is csupa jó dolog, ez is meg a többi.
Ha egy szülőnek a gyermeke sakkozni szeretne, akkor milyen útravalóval tudnád ellátni egyrészt a szülőket, másrészt a gyereket?
Sakkozó szeretne lenni a gyerek, azt mondod, Jesszus Mária.
Ne menjek sakkozónak?
Ha sakkozó szeretne lenni a gyerek, akkor nem tud általános iskolába járni. Tehát ha általános iskolába jár, akkor esélye sincs, hogy profi sakkozó legyen. Tehát a sakkból nem lehet megélni. Ma Magyarországon a Rapport Rihárt él meg a sakkozásból, egy szuper nagymester, és meg a Gledura Benjamin, a következő generáció tagja, aki úton van afelé, hogy megéljen, de még eléggé kérdéses az, hogy ezt végig tudja elvinni. Ha sakkozó akar lenni egy gyermek, akkor ott 1-2 millió forintba kerül a havi edzés. Tehát hihetetlen nagy anyagi bázis kell, vagy szponzorokból, vagy a szülőnek kell, hogy annyi pénze legyen. A gyerek nem járhat iskolába, mert azt majd később is el tudja végezni, viszont az az időszak, ami az alsó tagozatot jelenteni, az rendkívül fontos, azok az évek pótolhatatlanok. Tehát ez egy óriási döntés a szülőtől, ezt csak akkor javaslom, hogyha a gyerek ugye 5-6 éves és éjjel-nappal sakkozik, nem bírja letenni, akkor esetleg lehet róla szó. Az, hogy egy olyan sakkozó legyen, aki amatőr és az életét végig kíséri a sakk, az egy más dolog. Ilyen az én lányom is, ő 12 éves korában hagyta abba a sakk karrierjét, de még mindig van egy szekrény, meg a teteje tele van kupával, akkor még azt hittem, hogy ő lesz a következő világbajnok, de abba hagyta, és ez nagyon jó, és akkor látom, hogy most Londonban él, hogy feltett valamit, hogy épp a barátaival sakkozik, tehát a sakk szeretet, a sakk az végig kíséri a felnőttet is, hogyha gyerekkorában elkezdi. Ahhoz nem kell semmi extra. Ahhoz legyen egy egyesületnek a tagja, járjon el az egyesületi edzésekre, játszon a csapatban, ennyi.
Csankics Tünde, köszönjük szépen!
Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától